2021. március 30-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székelymustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. A gyergyószemmiklósi cimbalmas tivadar évekkel ezelőtt tönkölybúza termesztésbe kezdett. Vele készült interjúnk.
Ezelőtt 15 évvel abból a szándékból, hogy egészséges táplálékhoz jussak, megszereztem a tönkölybúzát, és elkezdtem termeszteni.
A Csíkszeredában élő Mogyoros László, az Agrikultúra Natura Egyesület tanácsadója, bioburgonya kísérletezésbe fogott. Negyed egy körül őt kérdezzük.
Tavaly évben egy 10 áros területén volt, 4 különböző fajtát hasonlítottam össze. Jelentős különbséget tapasztaltam közöttük.
Majd a március végén, április elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Próbálnak hatékonyan gazdálkodni a visszakapott területeken Bibarc falván. Cséki Péterrel, a közbirtokosság elnökével készült interjúnk.
Az erdőink azok mind saját birtokok, hál' Istennek. 731 hektár erdeje van Bibarc falvának.
A főállás mellett méhészkedéssel is foglalkozik az ákosfalvi Osvád Zsolt. Ő válaszol kérdéseinkre.
Munkás az családi vállalkozásban 4, szüleim és testvérem. Aki megdolgozik igazán a mézér, az a méhecskék. 96 családdal vándorlunk, és általában 20-25 család az mindig készenlétben van itthon a kert hátuljában.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazda híreket mondunk.
Hiába rendelkezik óriási potenciállal, az EU-ban a romániai a legelmaradottabb mezőgazdaság. A foglalkoztatottak 21,8%-a dolgozik a mezőgazdaságban, azonban az ágazat csak 4,1%-át adja a bruttó hazai terméknek. A román agrárium egy sor strukturális problémával küzdik, ami miatt nem csak a fejlett nyugati országoktól van lemaradva, de még Bulgária is megelőz bennünket. A mezőgazdasági termelés hatékonysága nagyon alacsony Romániában, aminek egyik fő oka az, hogy a gazdaságok zöme megélhetési gazdaság, amely főleg a tulajdonos és annak családjának közvetlen szükségleteit hivatott fedezni. A farmok átlagos kiterjedése nálunk a legkisebb az egész Európai Unióban, csupán 3,7 hektár. Utánunk Görögország és Szlovénia következik 7 hektáros átlaggal. Magyarországon 11 hektár egy farm átlagos mérete, míg a területek koncentráltsága terén éllovas Csehországban, Dániában és Szlovákiában 130, 75, illetve 74 hektár. Románia 21 folyóvizének elemzésekor valamennyiben kimutatták a mikroműanyagok jelenlétét. 3,5 hónapba telt, amíg megvizsgálták a Romániát átszelő legjelentősebb folyóvizeket. Ezekből 21 mintát gyűjtöttek össze, és mindenikben találtak mikro, illetve nanoműanyagokat. A kutatás készítői regionális szintű intézmény közi összefogást javasolnak a jelenség leküzdésére, valamint azt, hogy Románia turisztikai területeit ingyenes ivóvízzel lássák el, hogy ne legyen szükség palackozott vízre. Ugyanakkor bizonyos műanyag csomagolások teljes betiltását is javasolják a kiránduló helyeken, hogy azok ne kerüljenek a folyóvizekbe. A Székelyföldön támogatásban részesülő 53 mezőgazdasági nagyberuházásnak több mint a fele, szám szerint 27 Hargita megyében valósul meg, a magyar kormány erdélyi gazdaságfejlesztési programján keresztül. A támogatott Hargita megyei nagyberuházások listáján tejfeldolgozókat, pékségeket, vágóhidakat, húsfeldolgozókat, zöldség- és gyümölcsfeldolgozókat is találhatunk, de szintén kedvezően bírálták el a nagyobb farmerek, állattenyésztő gazdák fejlesztési, bővítési elképzeléseit is. A csiki burgonya feldolgozó létrehozását is támogatta az alapítvány, de a remetei tejporgyár mellett támogattak más tejfeldolgozókat is. Az ismertebbek között a Gordont, a Keresztúri vagy a Kézdi tejfeldolgozót, akiknek a beruházáshoz szintén vissza nem térítendő támogatást nyújtanak. Ezen kívül nagyon sok olyan zöldségfeldolgozó egységet támogatnak, amik révén azt szeretnék elérni, hogy a termelők ne csak nyersanyagként értékesítsék a megtermelt sárgarépát vagy burgonyát, ami elsődleges termékként alacsony árat is jelent. A beruházókat támogatják abban, hogy legalább a nagyobb tételben termesztők mossák, csomagolják és minél nagyobb hozzáadott értékkel tudják értékesíteni a burgonyát és a különböző zöldségféleségeiket. Újnak számít egy tojáslégyártó üzem is, amely termékeivel a beruházó kimondottan a turisztikai és a vendéglátóipari szegmens célozza. A beruházások nyomán Székelyföldön 692 új munkahely keletkezik, ebből Hargita megyében 338 fő számára kínálnak rendszeres havi kereseti lehetőséget. Hullámzó a mangalica tenyésztés iránti érdeklődés. Vannak időszakok, amikor mindenki mangalicával akar foglalkozni, máskor lanyhul az érdeklődés, pedig megéri foglalkozni ezzel az őshonosnak számító fajtával. A tartása egyszerű, kevés emberi munkára van szükség, nem igényes, tenyész vagy vágó állatként jól értékesíthető, a húsából készült termékek keresettek, a vevők jó árat fizetnek értük. Egyre több háromszéki gazda érdeklődik a gyógynövénytermesztés iránt. Sok esetben egy egészségesebb életmódra való átállás okán fordulnak a gyógynövények és az ezekből készült termékek, teák, tinktúrák, kenőcsök, egyebek felé. Mások a kisebb felületű mezőgazdasági területek hasznosítása érdekében termelnének gyógynövényeket. A gyógynövénykultúrák esetében már 10 árra is kérhető területalapú támogatás. Azokon, a húsvét ünnepi asztalra szánt bárányokon, amelyek bélyegzőjén a 21-es szám szerepel, azt jelenti, hogy a hús a térségből, Hargita megyében engedélyezett és hatóságilag ellenőrzött bárányvágópontokról származik. Az ideiglenes vágópont nyitási szándékaikat már jelezhetik a szakhatóságnak a gazdák. Nem tanácsolja az élelmiszerbiztonsági pecsét nélküli ismeretlen helyről vagy állategészségügyi felügyelet nélküli vágásból származó bárányhús vásárlását Ladó Zsolt, a Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság vezetője. A megyei főállatorvos nem titkolja, húsvéti ünnepek közelettével a hatósági állatorvosok a visszaélések és az esetleges fertőzések megelőzése érdekében a boltokban, a feldolgozókban, a gazdaságokban és a közutakon is megyeszerte sűrűsítik az ellenőrzéseket. A nagyító alá kerülő termékek között főleg a tej, a hús, a hal és a tojás dominál. Megérkezett az első gólya Sáromberkére, a gólyafaluként is emlegetett felső marosmenti településre. A madár fészekben töltött életét kamera segítségével élőben lehet követni. A gólyák betartják a hazatérés időpontját, március második felében érkeznek minden évben. Tavaly például március 18-án észlelték az elsőt, idén pedig március 20-án jelezték a hazatértét. A 3 és 4 éves madarak térnek vissza a vidékre, illetve a faluba, ahonnan elmentek ősszel, és az 1 és 2 éves fiatal példányok azonban még Dél-Afrikában maradnak. Várhatóan a többi gólya is érkezik hamarosan, hiszen már Ratosna környékéről is jelezték, hogy láttak 25 madarat, Székely-Tompán pedig egyet. Még Krajováról is telefonáltak, hogy gólyát láttak, és érdeklődtek, hogy eshet-e bajuk a hideg időjárás miatt. Aggodalomra semmi ok, jól alkalmazkodnak az itteni körülményekhez, a lényeg az, hogy legyen mit egyenek. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a gyergyószentmiklósi cimbalmas tivadarral beszélgetünk, előtte viszont Takács Mihály énekel. Thank you.
de szép tábla búza, közepében két szál major Anna, aki azt a búzát learatja, azé lesz a két szál major Anna, aki azt a búzát learatja, azé lesz a két szál major Anna. Szép tábla árpa, felnőtt benne két szár rezgő nyárfa. Rezgő nyárfa válik a levelétől, én is válok a régi szeretőmtől. Rezgő nyárfa válik a levelétől, én is válok a régi szeretőmtől.
Cimbalmas Tivadar a hagyományos gazdálkodásnak a híve. Gyergyó Szent Miklóson nagyon sokat tett azért, hogy a tönkölybúza elterjedjen, hogy az emberek ezt megismerjék.
Ezelőtt 15 évvel abból a szándékból, hogy egészséges táplálékhoz jussak, megszereztem a tönkölybúzát, olvastam róla, és elkezdtem termeszteni. Kezdetekben eléggé nehézkes volt a dolog, nem volt információ, nem volt lehetőség. Aztán saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy hogy kell csinálni, hogy kell művelni ahhoz, hogy eredményt hozzon itt Gyergyószéken, ahol én élek.
Hát idén a Sándor és a Józsefek nemigen hoztak meleget, sőt havat hoztak, és egy furcsa tél volt, mondhatjuk, mert viszonylag kevés hó volt, és hát nem is olyan rég volt egy elég kemény fagy. Ez mit jelentett a gazdálkodásban?
Igen, Sándor József Benedek havazást hozott, és az most eltakarta azt a problémát, ami sajnos, hogy itt Gyergyószéken és tudomásom szerint Felcsíkon le bekövetkezett, ugyanis február 19-én volt egy mínusz 20 fokos éjszakai fagy, ami még egy kemény széllel is érkezett. Takaratlanul érte az amúgy elég szép búzákat, őszi búzákat, és bekövetkezett egy olyan jelenség, ami tudomásom szerint az elmúlt időkben, az öregek elmondása szerint is még nem volt tapasztalható. Csodálkozva, meg kétségbeesve állunk a jelenség előtt, mert most nem tudjuk, hogy kifagyott-e, vagy csak egy ilyen felszíni lefagyás történt, a levelek lefagyása, de úgy néz ki, hogy a gyergyói és a felcsíki határ az teljesen fagykáros.
Ez minden gabonára érvényes?
Hát az őszi vetésekre általában, mondhatni, hogy minden őszi vetésre érvényes. Főleg a búzát érintette, hogy nagyobb százalékban az van, és legfőképpen az olyanokat, mint én is, akik a mindennapi kenyerünket a tönkölybúzából várjuk, és nálunk a vetésforgó nem megy át a pityókába, hanem mindig úgy kell megoldjuk, hogy minden évben a búzának legyen sikere, és ez az esztendő úgy néz ki, hogy teljesen kompromitálódott.
Mikor lehet biztosat tudni arról, hogy milyen termés várható, vagy hogy milyen mértékben sérült ez a vetés?
Annak idején, amikor volt ez az említett február 19-i fagy, utána rá két napra jött a havazás, de késve. Én már aznap hajnalban már tudtam, hogy ez biztos, hogy nem jót hozott. Az öreg szakemberek, akikkel konzultáltam, sikerült konzultálni, ők is tanástalanul állnak a jelenség előtt, de azt rebesgetik, azt mondogatják, hogy mindenképpen meg kell várni, hogy ideális időjárási körülmények legyenek, és akkor utána, egy-két hét után talán lehet felmérni a károkat. Hát, hogyha kifagyott teljesen, akkor nincs mit várni, akkor ki kell szántani, és valami tavaszi vetést helyezni. Ha meg van valami remény, ha ki fog zöldülni újra, akkor valamennyi százalékban mindenképpen károsodni fog, és legalább 2-3 héttel eltolódik az aratás ideje is. De hogy nem lesz olyan termésünk, mint a tavaly ősszel, az már bizonyos. Fontosnak tartanám megegyezni, hogy követem a környék lapjait, de nem sok olyan cikket láttam megjelenni, és ezt eléggé furcsának találom, ahol ez a kérdés felszínre került volna. Ugye már eltelt lassan, már mindjárt egy hónapja, hogy ez a jelenség már velünk él, és semmilyen reakciót nem látok a szakemberek részéről, a sajtó részéről. Meg is jegyeztem, hogyha Pottyondon a pottyantós vécének az ajtaja kinyílik, azt mindjárt megírják az újságírók, de azt, hogy 1500-2000 hektár őszi vetés esetleg kompromitálódott, arról senki nem szól semmit. Ezt sajnálatosnak tartom. Én értem, hogy sok egyéb fontos dolog van, de a mindennapi kenyerünk meglátásom szerint a legfontosabb.
Elhangzott interjúnk Cimbalmas Tivadar Gyergyó Szemmiklósi tönkölybúzatermelővel készült, a riporter Vince Csilla volt, most Márkus Erzsébet énekel.
Magyarús Lászlónak hívnak, az Agrikultúra Natura Egyesületnek vagyok a munkatársa, a mezőgazdasági tanácsadóként dolgozom.
Kell sok tanácsot adni a gazdálkodóknak?
Igen.
Általában milyen jellegű tanácsért fordulnak önhez?
Leginkább a biogazdálkodással kapcsolatos irányvonalat szeretnénk képviselni, ezzel foglalkozunk egyrészt pályázatírással is, meg kisebb részben ugyan, de képzések, konferenciák szervezése, vagy tanulmányutak szervezése is hozzátartozik a munkánkhoz.
Amúgy gazdálkodik is? Vagy arra jut a legkevesebb idő?
Gazdálkodom is, de ez egyre csökkenő. Korábban nagyobb mértékben állatokat tartottam, szántóföldi meg gyepgazdálkodást is folytattam. Mostanra már csak a méhészet maradt, meg nagyon kis mértékben továbbra is gyepgazdálkodás.
Hol van a főhadiszállás, hol gazdálkodik?
Nagyon szertágazó Szűrőfalumban, Csomafalván is folytatok még egy kisebb mértékű gazdálkodást. Aztán itt Csíkszered a közelében tartom a méheket, meg a méhekkel vándorlunk is.
Hogy teleltek a méhek?
Egy család elpusztult, de a többiek azok elég jól vannak.
Én úgy tudom, hogy bio krumpli termesztéssel is kísérletezik, termezgeti. Mennyire van könnyű dolga?
Aki főállású burgonyatermesztők, ők azon a véleményen vannak, hogy nem igazán megvalósítható, és igazuk is van abból a szempontból, hogy ahol a térségben intenzív burgonyatermesztés zajlik, ott nehéz bióba megcsinálni. Viszont egy elkülöníthetőbb helyen megfelelő fajta választással és aránylag sok kézi munkával megoldható. Nyilván nem lesz akkora termés, mint egy intenzív burgonyatermesztő esetében, de jóval értékesebb terméket kapunk.
Mekkora területen kísérletezget?
Tavaly évben egy 10 áras területen volt 4 különböző fajtát, hasonlítottam össze. Jelentős különbséget tapasztaltam közöttük. Az idén 14 áras területen fogok szintén hasonló kísérleti jelleggel burgonyát termeszteni, de rajtam kívül még 3 másik gazda is más-más tájegységeken hasonló területen, és ugyanezekkel a fajtákkal fogjuk ezt a kísérletet összehangultan végezni.
Melyik ezek a fajták?
Az egyik az a Sárvári István magyarországi burgonyanemesítő nevéhez fűződő valamelyik fajta, tehát vagy a sárpomíra lesz, vagy a sárvári borostyán és a sárvári piroska. Ezek lesznek, amelyiktől leginkább várjuk a rezisztenciát. Ezen kívül lesz még egy kontrollfajtának a Santi, ez egy régi, de nem annyira konkrétan bióra szelektált fajta, valamint az Aluett, esélyes még, hogy bekerül, ez szintén egy eléggé ígéretes, és még van néhány fajta, amit a Keszthelyi Burgonyanemesítő Intézetül számítunk beszerezni. Ott van egy hópehely, amiről nagyon jó eredményeket kaptak mostanig.
Akkor ezek szerint nem mindenik fajta termeszhető bióban.
Tehát a burgonyavész az a betegség, ami ellen nincs más módszer, tehát egy gomba, mikroszkópikus szervezet ez ellen csak vegyszeresen lehet védekezni, viszont létezik erre egy rezisztens vonal, és leginkább erre kell szelektálni őket. A burgonyáknak a gasztronómiai felhasználása, ugye van a A, B, C és a többi besorolás, ezek közül bármelyik lehet, tehát az a keményítő tartalom, meg a szárazanyag tartalom függvénye, de ebből a szempontból bármelyik jelen lehet a rezisztens burgonyafajták között. Azt még hozzáfűzném, hogy ez a burgonyafajta összehasonlító kísérlet, ez az Agricultura Natura Egyesület égisze alatt történik.
A gazdák nyitottak erre?
Eléggé kevés az a gazda, aki elég elkötelezett a biotermesztés iránt. Még érdekes, hogy a piacon is a bioburgonya itt a mi térségünkben nem nagyon van jelen.
De miért? A pénz miatt? Hogy nem jön úgy a pénz, ahogy szeretnénk, vagy nem tudunk olyan nagy mennyiségben termeszteni?
Először is a klasszikus burgonyatermesztés, itt a konvencionális, az jó megy a térségben. Tehát jók az adottságok, rá vannak állva az emberek, és nagy mennyiségeket tudnak termelni. Ugye akinek valami jó aránylag beválik, az nehezen vált. Ez az egyik. A másik meg, hogy a gyomok elleni harcnál sok kézi munka van. Tehát az, hogy mechanikailag, tehát kapával gyakorlatilag megvédjük a gyomosodástól, ez olyan sok kézi munkát igényel, hogy a mai világban nehéz kapni ilyen munkaerőt.
Akkor miért csinálja mégis?
Hát én szeretem azt, hogyha megtermesztett zöldségek értékesek, ízletesek is, és a tápanyagtartalmuk is nem vegyszerektől, meg műtrágyáktól duzzad ő, hanem a természetességtől.
Hogyha mondjuk ilyen 5-10 évben gondolkodunk, akkor 10 év múlva többen lesznek, akik könnyebben nyitnak e fele?
Igen, azt gondolom, hogy ezeknek a gazdáknak a száma növekvőben van, és a tudatos vásárlói igény is egyre inkább ébredőben van. Tehát azt látom, hogy ha az ember bemegy be a vásárlóközpontba, ott is már egyre nagyobb hangsúlyjal vannak jelen a biominősített termékek, egyre nagyobb az érdeklődés iránta.
Magyarós László csíkszeredai bioburgonya termesztő, az Agricultura Natura Egyesület tanácsadója válaszolt kérdéseinkre. Őrizzük meg területeinket, amit az ősök ránk hagytak. A méhészkedés is szaktudást és egész embert kíván. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Thank you.
Rózsa Béla és népi zenekara muzsikált. A következő percekben néhány március végén, április elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Burgonya ültetésre olyan területet válasszunk, amelyen az előző 4 évben nem termesztettünk burgonyát, de rokon növényeit, paradicsomot, paprikát, vinetát, sőt dohányt sem, mert ilyenkor a károsítók fertőzésének, kártételének veszélye megnövekszik. Kerüljük ezek szomszédságát is. Mélyfekvésű víznyomásos táblát ne jelöljünk ki ültetés céljára, mert ezeken a baktériumos betegségek fokozott fertőzésére számíthatunk. Az ültetésre kiválasztott területen mintagödör ásásával állapítsuk meg a talajlakó kártevők, cserebogárpajorok, drótférgek egyet számát. Ha négyzetméterenként 1 pajort vagy 2 drótférget találunk, érdemes a talajt fertőtlenítenünk. Erre a célra diazinon hatóanyagú készítményt használhatunk az ültetés előtt az egész területre kiszórva, vagy ültetéssel egy időben sorkezelésként. Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy a kiszórt granulátum ne érintkezzen a gumóval. Kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt elhúzódhat a borsó kelése, illetve kezdeti fejlődése. Ilyenkor szükségessé válhat a csipkéző barkok kártételének megelőzése. A kis növénykék levelének félkör alakú megrágása, kicsipkézettsége jelzi jelenlétüket. Ha négyzetméterenként 10 bogárnál többet találunk, indokolt, benszúltabb hatóanyagú szerrel védekeznünk. A murok kelése idején diazinon hatóanyagú talajfertőtlenítő szerrel kezeljük a sorokat, ha erre cserebogárpajorok, drótférgek előfordulása miatt szükség van. A kiutatás után öntözzük be a területet. A védekezés egyúttal a sárgarépa légy ellen is hatásos. Az LR termesztésre kijelölt területen is mérjük fel a talajlakó kártevők mennyiségét, szükség esetén fertőtlenítsük ezt a talajt is. Az almafák esetében zöldbimbós állapotban védekezésünk alapját a lisztharmat és a varasodás elleni kombinált permetezés képezze. Varasodás ellen használjunk még rézoxiklorid vagy a kombinált hatóanyagú gombaölő szereket, de ez az utolsó időpont, hogy almafáink kezelésére szóba jöhetnek. Használatuk a későbbiek folyamán perzselés veszélyével jár, nem csak lombkárosodást, hanem gyümölcsperzselést is okozhatnak. Helyettük már most is inkább a szerves kontakthatású gombaölő szerek közül válasszunk. Ez a permetezés egyúttal a monilinia ellen is hatásos. Lisztharmat ellen most is kontakthatású, kén vagy dinokap hatóanyagú szert tegyünk a permetlébe. A körténél fehérbimbós állapotban fokozódik a varasodás elleni védekezés jelentősége. A korokozó még mindig főleg a telelő micéliumokon képződött konidium segítségével fertőzi a leveleket, bimbókat, de már megkezdődhet a lehullott leveleken képződő ivaros szaporító képleteinek kiszoródása is. Ilyenkor a gyümölcskezdemény károsodásának megelőzése is fontos feladatunk. A védekezésre a szerves kontakthatású készítményt használjuk. A permetezés a körte mikroszferellás levélfoltosságának, levél és a monilinia virágfertőzésének megelőzésére is hatásos. Szükség esetén most kell a körte gyümölcsdarás kártételét megelőzni. Ilyenkor a rajzó imágókat tudjuk elpusztítani valamelyik rövid hatástartalmú piretroid készítménnyel. Ez egyúttal a rajzó aknázó molyok és a körte levél bolha ellen is hatásos.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha a vörösbor a textíliára csöppen, szórjunk rá sót, hagyjuk állni egy ideig, és csak azután mossuk ki, a folt nyomtalanul el fog tűnni. Nem fröcsköl az olaj sütés közben, ha egy pici sót szórunk bele. Ha zsírfolt vagy paprikás folt kerül a ruhára, szőnyegre, babahintő port kell rászórni, és utána körülbelül 1 óra múlva a ruhát ki lehet mosni. Szőnyegnél ismeretlen foltra is jó, este behintőporozzuk, reggel kiporszívózzuk, és foltmentes lesz. A halat könnyebb pikkelyeitől megtisztítani, ha előtte rövid időre forró vízbe tesszük. Margarint alufóliába csomagolva hónapokig tárolhatunk a fagyasztóban minőségi károsodás nélkül.
Cséki Péter vagyok, Biborcfolyó közbirtokossági elnöke és helyi tanácsos.
Nem olyan régen erősíti a közbirtokosság csapatát, mikortól elnököl?
Augusztus 17-től lent a közgyűlés alapján lévő választás, és majd a törvényszéki újrahagyáshoz szeptember 1-től vagyok iktatva.
Nehéz, mert sok mindenre foglalkozik, nem csak ez az egy funkció az öné.
Nagyon nehéz így az eleje, főleg azért, mert ismeretlen területre léptem, és tanulgatom a dolgokat, ismerkedek, úgymond. Ezért a buga van, amúgy érdekes számomra, sok olyan dolog van, terepen való munkák, mindenféle, tehát unatkozni sosem unatkozunk. Egy kicsit nehéz, de szeretem.
Sok tagja van a közbirtokosságnak?
Jóga van 2200, Satzperkab, pontosan még nem tanultam meg. Tagja jelenleg körülbelül olyan 350
van. Még van földterület, amit vissza kell igényelni? Vagy esetleg folyamatban van a visszaszolgáltatás?
Igen, vannak még területeink, legelőink főként, amit még vissza kell kapjunk, aztán vannak épületeink és néhány hektár szántuk.
Ezek a területek milyenek? Lehet jól gazdálkodni rajta, pénz jön, vagy még egyelőre csak rá kell fordítani a pénzt?
Úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy a legelőt azt hasznosítjuk fizikailag is, élünk az uniós támogatás kérvényezésével is. Olyan területek is vannak, amit igazából megvan papíron egy adott nagyságú terület, de még nem is tudjuk pontosan, hogy hol fogjuk azt visszakapni, tehát ezért nem tudok pontos választ adni. Amit ígértek, azokból van néhány hektár, ami jónak tűnik, jó lapos hájt van. Ígéretem van a polgármester úrtól, hogy utána járunk a dolognak, aztán majd látjuk, hogy kapjuk vissza.
Az erdő az milyen? Lehet vágni, a fából jön a pénz, vagy elég fiatal erdőrészeket kaptak vissza?
Az erdőink azok mind saját birtokok, hál' Istennek. 731 hektár erdeje van Biborcfolvának. Igazából van két UAT-be, a Baróthoz tartozó és a Bardoszhoz tartozó UAT. Az alsó erdeink nagy részben Csere vagy Tölgynek is nevezzük, és Bükk. A felső erdeinkben pedig van fenyő is elég jócskan. Korosztálylag egészen fiatal erdőktől, tehát 20 év alatti erdőktől 120 éves erdőig minden korosztály megtalálható. Jelenleg a keresettebb inkább a fenyőrünk volt, vagy a csere, minél vastagabbat szeretik. Hát tudunk értékesíteni, nem panaszkodhatunk. Nem annyira, mint ahogy mondták, hogy 2-3 éve ment, de még mindig tudjuk értékesíteni a kiszabott kótánkat, úgymond.
A környékbeli fa feldolgozók előnyt élveznek, vagy a piac diktál, hogy ki ad többet, az kapja?
Előnyt élveznek, mert az eddigi tapasztalatok alapján, amit én hallásból tudom, voltak olyanok, akik új kuncsaftok voltak, több pénzt ígértek egy-két akció után, aztán megcsinálták a figurát, leléptek. Tehát mindenképp kalkulálunk azzal, hogy ki, aki helyben lévő, az mégis jobban szem előtt van. Azt mondhatom, hogy igen.
Cséki Pétert, a Biborcfalvi közbirtokosság elnökét kérdeztük az elmúlt 3,5 percben. Most Balogh Dénes énekel.
Ha
Osváth Zsolt a nevem, Ákos Falvi méhész.
Van még olyan ember, aki csak egy üveg mézet kér? Vagy most már céltudatosan veszik a havasi mézet, az akác mézet, a krém mézeket?
Nagyon jó kérdés. A vásárlók, amit mi észrevettünk ezzel a házhoz szállítással, három kategóriába sorolhatók. Első sorban sorolnám azokat a személyeket, amelyek kíváncsiságból próbálnak ki a mézeti termékeinket, az vesz 1-2 kilóval. Második kategóriába jönne az a réteg, amely tudatos és mézfogyasztó, meghaladja a Románia átlagának úgymond az 500 g feletti mézfogyasztását, és a harmadik kategóriába pedig sorolható az, aki érdekességeket szeretne vásárolni, egy mézkészítményt, egy krémes mézet, egy propoliszos mézet, egy magvas mézet, de általában mindenkit arra ösztönzünk, hogy a rentabilitás érdekében rendeljen, hogy mindenkinek megérhető legyen, hogy ne kelljen egy kiló mézzel kisétálni nagyobb távolságra.
A mézet kis kiszerelésbe értékesíti, vagy kerül a felvásárlóknak is ebből a mézből?
Fél kilóstól egészen 3 kilós kiszerelésig értékesítjük a mézet házhozszállítással, és 1-2 vásár, ami az idén sorra került, ott értékesítjük.
Hány munkással dolgozik?
Munkás az családi vállalkozásban 4, szüleim és testvérem. Aki megdolgozik igazán a mézért, az a méhecskék. 96 családdal vándorolunk, és általában 20-25 család az mindig készenlétben van itthon a kert hátuljában.
Feltétlenül kell vándorolni? Vagy állóméhészetből is lehet jól kijönni, vagy lehet annyit keresni, mint hogyha vándorolnánk?
Ahhoz, hogy minőséget termeljünk, meglátásom szerint, ugye mi 4 fajta mézet forgalmazunk és állítunk elő, és próbálunk minőséget termelni, ahhoz kötelező a vándorlás. Vannak repceültetvények, ahol több 100 hektár repce van, vannak akácerdők, ahol több 1000 hektár akácerdő, úgy szintén a havasokba visszük fel a méheket, meg vannak napraforgó vetések, ahol évente eljárunk, meg háserdő, hogy a méhecske kimondottan 95-98%-ba az akácra, meg a repcére, meg a hásra szálljon, ne csalja oda őt más virágnektárja.
Egy fiatalember miért kezd neki a méhészetnek? Mi a vonzó a méhészetben?
2001-től méhészkedünk, és akkor ugye hobbiként indult. Nagyon nem volt álmom, ugye méhek szúrnak, meleg van, akkor kell velük dolgozni, mikor más kirándul, kell velük vándorolni, akkor kell pergetni. Nem igen tetszett nekünk. Ahogy elteltek az évek, azt mondtuk, hogy ez mi mellékvállalkozás, próbáljuk egy olyan szintre emelni, hogy egy jó jövedelmet tudjunk belőle keresni, és úgy érezzük, ez jó úton halad.
És mi a fővállalkozás?
A fővállalkozás az autófestés, ami 92-től működik, a méhészet az 2001-től kapcsolódott be családi vállalkozásként.
Hát autót festeni is azért a nap 24 órájában lehet, de amikor vándorolni kell a méhekkel, akkor kifesti az autót.
Mivel a családi vállalkozás mindkettő, felváltva vagyunk, ketten a testvéremmel maradunk otthon a vállalkozásban, az autófestészetben van még egy segítségünk, és a szüleim, ők vállalják a vándorlást. Amikor pergetni kell, vagy családokkal dolgozni nagyobb mennyiségben, akkor mi is csatlakozunk, általában ez hétvégenként szokott történni.
A közösségi médiában gyakran lehet látni olyan kis reklámfilmeket, ilyen méz csalogató filmeket. Mekkora ennek a hatása? Aki ismeri a mézet, a mézterméket, gondolom, amúgy is megvenné, de ezek által, a filmek által nőtt a vásárlók száma?
Az én természetem az egy szangvinikus, kolerikus természet, amely ugye néha-néha nagyon határozott és nagyon fegyelmezett. A szangvinikus az pedig egy picit olyan dilló, hogyha szabad ezt a szót használnom. A videók pedig arra voltak gyártva, hogy mindenkinek valamilyenféleképpen eljutatni azt az üzenetet, hogy a méz most a legfontosabb ebben a periódusban, hogy az immunrendszerünk fennmaradjon. Eddig is eladtuk a mézünket, amit megtermeltünk, mint termelők, ezután is el fogjuk adni. De most egy olyan kiváltságos helyzetben vagyunk, úgy érzem ezt, hogy nekünk ez egy hivatás is, hogy a legjobbat és leggyorsabban juttassuk el az ember kezébe azt a mézet, azt a propoliszt, azt a virágport, hogy ő legjobban és leggyorsabban tudjon védekezni a vírus ellen.
A csajok jobban tapadnak egy fiatal emberre, hogyha mézzel foglalkozik? Tudom, hogy nem keni a hajára a mézet.
Én úgy vettem ezt észre, hogy nem feltétlenül, hanem inkább élvezik a vicces videókat, meg a megjelenéseket. Ugye mi abban igyekszünk, hogy a videók azok időjáráshoz, évszakhoz kötődjenek, vagy pont ünnepekhez kötődjenek, hogy mindenkinek a kedvét meg a hangulatát fokozzák.
A külföldi méz az mennyire tesz be a hazai méhészeknek? Vagy nem érződik? Ha jó a minőség, úgyis meg fogják venni az én mézemet.
Kétfajta méhész létezik. Az egyik méhész az, amely termelő, és leadja a külföldnek. És a másik kategória az vagyunk mi, egy páron, nem sokan, Maros megyében, akik kiszereljük a mézet, és értékesítjük.
De az érződik, hogy nagyon sok a hamisított termék.
Sajnos még most is megtalálható kereskedelmi üzlethálózatokban az a fajta méz, amely méznek van titulálva, de semmi köze a mézhez. Sajnos, hogy még most is vannak nem csak Romániában, hanem Maros megyében is olyan méhészek, amelyek méznek árulják a termésüket, ami közben nem méz, és ezzel a mi árainkat próbálják lenyomni. Mi abba igyekszünk, hogy az a csomagolás, az a termék, az a méz, az a virágpor, az a propolisz, minden jobb és jobb minőség legyen, mint amit a kereskedelmi házatokban megtalálnak az emberek, mert az embereknek meg kell érteniük azt, hogy a minőségi méznek ára van. Méznek eddig is, ezután is ára lesz. Annak a méznek, aminek nincs ára, el kellene gondolkodjunk azon, hogy miért annyi az ára, ha lehet mondani az akácnak az árát, ami a piacon 35 lej és 40 lej között mozog, akkor náluk miért található meg 16-17 lej egy kilója?
Na de ugyanez a probléma a hústermékekkel és minden más termékkel, és van egy jó közmondásunk, hogy olcsó húsnak híg a leve, tehát ebből mindenki értsen azt, amit akar. Meddig lehet ezt csinálni? Időnként kell váltani, vagy hobbiként, mellékállásként méhészkedni lehet, amíg bírjuk?
Én úgy érzem ezt, és azt szeretném, hogy egy pár év múlva fölülmúlja a fővállalkozást, mivel sokkal egyszerűbb, 3 hónap, 4 hónap a méznek a megtermelése, és utána csak az értékesítés az, ami következik.
Osváth Zsolt, ákosfalvi fiatal méhésszel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Veres Árpád énekel.
A legszebb lány szemekék, szemekék. Kis kalapom, sötétkék, sötétkék. Ha nem voltam a babámnak elég szép, elég szép. Szakadjon rá a csillagos magas ég, magas ég. Nálunk is kalapot viselnek, a legények megnősülni nem mernek, mert mind olyan ará tarti menyecske, menyecske, szép az ura, mégis legényt szeretne, ha lehetne, mert mind olyan ará tarti menyecske, menyecske. Mégis legényt szeretne, ha lehetne.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-ejék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Dernek a zajja.
Mátyás Judit énekelt. Jövök eden itt a Gazda Élet benne a hasznos információk mellett, többek között Nagy Csaba, székelykeresztúri gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csíkszentmártonból jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunk helyett húsvéti összeállítást hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Csak az esik nékem keservesen, büszkén jár előttem a kedvesem. Olyan büszkén, mintha sose látott volna, mintha szeretője sose lettem volna. Olyan büszkén, mintha sose látott volna, mintha szeretője sose lettem volna. Csak azért is járom az utcáját, nem kerülöm el a házatáját. Hadd suttogjon minden vénasszony felőle, csak is én leszek az igaz szeretője. Hadd suttogjon minden vénasszony felőle, csak is én leszek az igaz szeretője.
Madaras Gábor énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Vadrózsa Népi Együttessel búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.